Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál Nagy Tamás, ez pedig a brüsszeli hét 34. adása. Ha alkotmányban nem is, de új alapszerződésben megállapodhatnak az uniós tagállamok a június végi állam- és kormányfői csúcs találkozón. Szakértőinkkel megvizsgáljuk, hogy ennek mennyi esélye van, és hogy az új szerződésbe mit lehet átemelni a 18 állam által már ratifikált alkotmányból. Szólunk arról is, hogy a legfőbb vita a szavazási rendszer reformjában van. Megnézzük, hogy kik a szemben álló felek, és hogy a lengyelek és a spanyolok miért ragaszkodnak foggal körömmel a jelenlegi metódushoz. Mindenek előtt azonban nézzük az elmúlt hét legfontosabb brüsszeli eseményeit Gyévai Zoltántól, a Brux Info elemzőjétől.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Az Európai Uniós tagállamok elfogadták a fogyasztási hitelekről szóló irányelvet. Mit tartalmaz ez?
A probléma ezekkel a hitelekkel az volt, hogy mostanáig, hogy nagyon tagállam specifikusak voltak ezek a hitelek, és nem igazából ösztönözték az Európai Unió állampolgárait arra, hogy éljenek a belső piacot a előnyökkel, és körülnézzenek más országokban is. Ugye az internet ez már egy létező eszköz arra, hogy az ember megnézze esetleg más országok ajánlatait is. Mindez azért fordulhatott elő, mert az egyes bankok nem egységes szemlélet alapján kínálták ugyanazokat a fogyasztási hiteleket egyébként országról országra. Ráadásul a fogyasztási hitelekre fölszámolt kamatok is nagyon különböznek országról országra. Az Európai Bizottság úgy gondolta, hogy ideje rendet teremteni ezen a területen, átláthatóbbá tenni a szabályozást, és ezzel tulajdonképpen a fogyasztóknak a kezében járni.
És hogyan egységesítenék a szabályokat? Egy konkrétumokat lehet-e már tudni? Kiolvasható-e valami ebből az irányelvből?
Igen, tehát tulajdonképpen valamennyi országban a bankoknak, amelyek ilyen hitelt akarnak nyújtani, azonos szempontból kell majd a hasonló információkat kell közölniük. Tehát amikor például meghirdetik ezeket a fogyasztási hiteleket, akkor azonos szempontok alapján kell, azonos trendedek alapján kell ezeket a hiteleket meghirdetniük. Hasonló információkat kell szolgáltatniuk majd akkor is, amikor mielőtt a szerződést megkötik. És az is ennek az irányelvnek a vívmányai közé tartozik, hogyha úgy tetszik, hogy Európa szerte majd a fogyasztók, akik tulajdonképpen megkötöttek egy ilyen fogyasztási szerződést, 14 napon belül visszaléphetnek a szerződéstől. Erre egyébként még nem minden tagországban van lehetőség, Németországban és néhány más országban igen, de az esetek többségében például nem.
Az Európai Bizottság vizsgálja azt a magyarországi jogszabályt, amely elvileg 7 évig megtiltja a külföldieknek, hogy földet vásároljanak Magyarországon. Ez most hogy került Brüsszel látókörébe?
Tulajdonképpen Brüsszel a csatlakozási szerződésben rögzített passzusoknak megfelelően jár el, amikor elindítja a munkát egy olyan jelentésről, amelynek valóban az a célja, hogy egyfajta felülvizsgálat alá helyezze ezt a 7 éves átmeneti időszakot. Ugye a magyarországi 7 éves moratóriumot harcolt ki a csatlakozási tárgyalásokon, amit egyébként további 3 évvel meg lehet majd hosszabbítani adott esetben, hogyha azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy a magyarországi földárak nem közelítenek az uniós földárakhoz, és ezáltal fennáll a veszély annak, hogy zavarok keletkeznek a piacon. Az Európai Bizottság a csatlakozási szerződés értelmében tulajdonképpen egy jelentést készít majd, és terjeszt a tagállamok elé arról, hogy ezt az átmeneti időszakot, a 7 éves átmeneti időszakot lerövidítsék-e, vagy pedig helyben hagyják, vagy esetleg teljesen eltöröljék. A tagállamok egyhangú döntéssel kell, hogy döntsenek bármiféle változtatásról ezen a rendszeren. Magyarul Magyarország hozzájárulás és akarat ellenére senki sem kényszerítheti Magyarországot arra, hogy lemondjon erről a 7 éves átmeneti időszakról.
Az Európai Unió szigorítaná a fekete munka visszaszorításáról szóló jogszabályokat. Hogyan?
A fekete munka visszaszorításáról szóló jogszabályok pillanatnyilag tulajdonképpen nagyon puha szankciókat, illetve szankciókat sem helyeztek igazából a kilátásra arra az esetre, hogyha valaki harmadik országból, Európai Unión kívül tagállamokból illegálisan vándorlottakat alkalmazna. Ugye ez pillanatilag nincs erre uniós rezsim, tagállamról tagállamra változik, hogy ezt milyen mértékben büntetik. Az Európai Bizottság most azért javasolja, hogy uniós szinten legyenek bizonyos közös szankciók, vagy legalábbis nagyon hasonló szankciók, hogy megpróbálja egy nagyon fontos motivumát tulajdonképpen az illegális bevándorlásnak lecsökkenteni. Ez pedig az, hogy az illegális bevándorlók, akik az Európai Unió területére lépnek, nagy eséllyel, és éppen ezért is jönnek, ez motiválja őket a illegális bevándorlásban, nagy eséllyel munkához jutnak, alkalmazáshoz az Európai Unióban. Az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy nem a munkavállalókat kellene itt szankcionálni, hanem azokat, akik munkát adnak nekik, és tudatosan alkalmaznak illegális bevándorlókat.
Van konkrét terv is egyébként erre, hogy hogyan szankcionálnak? Tehát esetleg ez pénzbírság lenne, vagy valami más?
Igen, vannak tervek erre vonatkozóan. A vétség súlyosságától, komolyságától függően szankcionálnak tulajdonképpen a munkaadókat. Milyen szankciókról lehet szó? A pénzbírságtól kezdve egészen a börtönbüntetések is. De például a bizottság azt is javasolja, hogy ha valaki 4-nél több illegális bevándorlót alkalmaz, akkor vele szemben is büntetőjogi szankciókat alkalmazzanak.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Az Európai Tanácsban használatos szavazási rendszer reformja az évek óta húzódó alkotmányos vita egyik legérzékenyebb kérdése. Ennek része az is, hogy a közösség mennyire terjessze ki az úgynevezett minősített többségű szavazást, ezzel is csökkentve azokat a témákat, amelyeket már egy állam is meg tud vétózni. Hogy hogyan is áll most ez a vita? Arról Fóris Györgyöt, a Brux Info elemzőjét kérdeztem.
Valahol tulajdonképpen ez a kulcs az európai integráció alakulásának, fejlődésének, előrehaladásának. Kezdetben az integrációs folyamatok legelején, a közös piac megalakulása után gyakorlatilag egyhangú szavazásra hoztak szinte mindenről döntést. Igazából a sokat emlegetett euroszklerózis időszakában, 70-es években, 80-as évek elején az egyik felismerés pont az volt, hogy azért nem tudtak sokszor egyszerű témára se zöldágra vergődni, mert kiderült, hogy ha piaci szabályozási kérdéseknél, gyakran technikai kérdések, fogalkörömmel ragaszkodnak hozzá, hogy mindig mindenben egyhangú döntéshozás van, tehát vétójoga van minden országnak minden témára vonatkozóan, akkor soha nem tudnak egyről kettőre jutni. Mert mindig van valami olyan részkérdés, amiben valamilyen országnak van valami partikuláris érdeke, és ezért az az egy ország azon az egy területen blokkol, és attól kezdve az egész dolog kútba esik. Törvényhozási ügyek százai álltak emiatt, és valahol ez is vezetett ehhez a bizonyos elhíresült euroszklerózis időszakhoz, amikor egyszerűen lehetetlen volt tovább lépni, mert blokkolta az egyhangúság a továbbfejlődés lehetséges irányait. Ezért volt nagy áttörés az, hogy amikor Jacques Delors 1985-ben javasolta az egységes piac megteremtését a 90-es évekre, tudjuk, hogy ez 93-ban vált végül is valóságá, akkor annak egyik előfeltételeként szabta az, hogy a piac működéséhez szükséges szabályok, feltételek egy jelentős körénél attól kezdve ne egyhangúan úgynevezett minősített többséggel lehessen döntést hozni. Minősített többség ötlete azt próbálta garantálni, hogy legyen mód egyes tagországok, egy nem túl kritikus mennyiségű tagország leszavazására. Másfelől viszont azért ez ne egyszerűen egy egyszerű többség legyen, hanem tényleg csak olyan esetben lehessen alkalmazni, amikor a tagországoknak tényleg számszerűen egy nagyon kis aránya áll csak valamilyen megfontolásnál fogva ellent.
Ez a rendszer ez hogyan változna? Tehát hol húzódnak a frontvonalak, mely országok mit szeretnének?
80-as évek közepe gyakorlatban a 90-es évek óta. Akörül folyik az integrációs húzakodás jelentős mértékben, hogy milyen témák kerüljenek a minősített többségi dossziéba, vagy kosárba, és milyen témáknál lehessen fenntartani a vétójogot. Az egész integráció elmúlt 20 éves története tulajdonképpen arról szól, hogy hogyan csökkent a vétójog fenntarthatóságának a területe. Hogy szorult egyre inkább vissza a tagállami vétójog, és maradt meg szinte csak néhány területen, és minden más területen van mód minősített többségi szavazásra. Olyan kritikus kulcs területek maradtak terítéken, mint adózás, mint külpolitika, mint biztonságpolitika, mint a több éves pénzügyi keret, ez a 7 éves pénzügyi terv elfogadása, a társadalom biztosítás, vagy a bel- és igazságügyek. Úgy a mai helyzetben, hogy ezek a frontvonalak továbbra is nagyon intaktak, nagyon mereven beásta magát minden olyan ország, amelyik valamilyen oknál fogva nem akarja feladni a vétójog lehetőségét. Úgy tűnik, hogy van arra hajlandóság, hogy ez a 20% még tovább csökkenjen, netán teljesen eltűnjön, de legalábbis csökkenjen, ha lesz új szerződés az alkotmányos szerződés helyett.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Most rövid hírek következnek az Inforádióban, majd folytatódik a brüsszeli hét arról, hogy hogyan is áll az alkotmányozási vita a júniusi csúcs találkozó előtt egy hónappal.